A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot kívánunk és jó reggelt, 6 óra 32 perckor, ez a Millás reggeli november 21-e van. Csütörtök, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megint 0 fok környékén, van aki jeget kapar, van aki nem, de mindenki egy kicsit fázik, viszont nagyon tisztának és naposnak tűnik.
A tiszta idő az nagyon klassz a ködös idő után, most ugye mindenki vezetnem kellett, amiért nem szeretek annyira, de sokkal jobb volt úgy vezetni, hogy az embernek van egy ilyen rálátása arra, hogy mi történik, és nem a ködben kell kerülgetni az M7-es terelőbójáit, mert most ott egy ilyen nagyon hosszú szakaszon sávterelés van.
Hát, ha csak ott lenne.
Ha csak ott lenne, így van.
A hármason lepődtem meg, hogy úgy,
ja,
elmész Miskolcig, és úgy érzed, hogy több a terelés, mint a nem terelés.
Ja, a hármas az borzasztó.
Hosszabb szakaszok. Igen. Nyilván most kétszer voltam rajta. Sokkal lassabban mész, de hogy olyan érzésed van, hogy a fele.
És egymás után
és
van.
És közel, igen. Nagyon sok van.
Hát ez van, gondolom, hogy a kedves hallgatók megírják majd, hogy milyenek a viszonyok, a közlekedési viszonyok. Annyit kaptunk a megfelelő csatornákra, 0636 98 098 0, már korán reggel Gézutól. Egy haiku: ha már minden gáz, akkor megyek egy kört a 14-essel. Nagyon jó haiku! Köszönjük szépen!
Céltalan villamosozás?
Én nem tudom, hogy ilyen céltalan buszozás, villamosozás nekem volt-e már.
Nekem
céltalan
volt.
Kisföldalattizás ilyen... volt már.
Tényleg?
Igen, de az azért, mert elaludtam rajta. Úgyhogy... és az nagyon rossz érzés, amikor az ember felkel, és nem tudja, melyik oldalon van. De nagyon nagy mázlim volt, mert ugyanannál a megállónál keltem fel, ahol gondoltam, hogy majd föl fogok kelni, de sajnos egy pár órával később.
És lehetett? Igen, nem dobtak le a végállomáson?
Nem, körbe-körbe mentem. Aha. Úgyhogy ez nagyon kellemetlen.
Mert a metró nem lehet megcsinálni, ott vannak emberek, akik végignézik, hogy hát, mindenki kiszálljon. Tehát amikor meg lehet, kihúz a forduló, fordítóvágányra, akkor ott nincs
édesen játék. Édesen aludtam, hogy nem akartak fel. Nem volt szívük hozzá.
Hát ha én ezt tudom.
Én ezt mit szólsz a villamoshoz?
Melyikhez?
Küldtem neked tegnap fotót, spottingoltam.
A Muki is.
Igen.
Nagyon aranyos. A Mukik a legjobb, legaranyosabb
a
villamosok.
A Muki a Lego villamost.
A Lego villamost húzta ki, ami a hírekben
húzta
is szerepelt.
Húzta ki, és igen, akkor indították el, ugye az egyes pályán
elől
talán.
Hátul Muki.
Igen, elől hátul Muki.
Ha valaki nem tudná, hát most már nagyon keveset lehet látni, az a... Hát nem is tudom, mindenféle ilyen...
Szervízvágány, nem?
Alapvetően szervízelő célra használt ilyen szürkes, egy nagy X van az oldalán.
Régebben... Sajnán, mint a fából lenne.
Igen,
fából
igen.
Is van.
Egy kocka körülbelül olyan, nem tudom egyébként.
Úgy néz ki, mint egy ilyen faház.
Soha nem sikerült még közelébe kerülnöm, csak időnként, ha jött, akkor mindig nagy örömmel utána fordultam, és mögöttem vészfékezés volt a forgalomban, mert én Mukit néztem, úgyhogy ez, ilyenkor vagyok veszélyes. Az egyetlen helyet, amikor veszélyt jelentek a közlekedésre, ha Mukit
autóból
látok.
Autóból is megállsz.
Bár persze.
Szóval, hogy a hírben pedig az, ami talán a Budapest rovatba tartozik, azt majd legkor részletesebben elmondjuk, hogy van egy ilyen Lego villamos, ami közlekedik most, és lehet vele utazni, úgyhogy ezt vitték éppen ki, állították pályára, én meg kiszúrtam, mert ott ment el mellettem. Uh-huh. Na jó, nézzük akkor, hogy mivel készültünk a mai napra, sok mindennel. Olivér nap van, jaj, nagyon boldog Olivér napot szeretnénk kívánni a mi kedves hírolvasó Anding
gyakran emlegetett kisfiának.
Nem is annyira kisfiának.
Nem lett egy kiszúrás Olival, mert hogy...
Mert?
Hát most volt a szülinapja. Szülinap és névnap egyszerre az
nem, véletlen.
Azt nem szokták a gyerekek szeretni, de...
Nem, honnan tudod? Lehet, hogy szereti.
Igen.
Hát, lehet, hogy többet lehet bezsákolni.
Azt gondolják, hogy akkor a szülők meg akartak spórolni egy ajándékozást.
Uh-huh. Ja, mert... régen így volt a szocializmusban. Most már nem így van.
Most már nem így van. Nem, hogy csak emiatt más nevet választani, mert... igen. De ezt meg kell magyarázni a gyerekeknek, persze.
Amália nap is van, és Iliász nap. Iliász, azt a 700-át, és Odüsszeia nap is van, akkor ezek
Odysseus
szerint.
Odüsszeusz biztos van.
Egyébként igazad van, tényleg. Rufus, és úgyhogy nagyon boldog névnapot mindenkinek, aki ezeket a neveket, vagy valamelyikét viseli. Kis optimista, jó reggelt, kartársak. Ma, mintha enyhébb forgalmi viszonyokra ébredtem volna, kellemes forgalmi viszonyok között ideális 21 perc jelenleg Zugló Hermina mező Gödről, írja a D-kartárs.
Na majd holnap.
És fából van a felépítmény. Köszönjük szépen.
Amukina.
Akkor jó.
Majd holnap lesz érdemes figyelni. Pénteken kisebb a forgalom általában. Több a home office, de elvileg pont a hajnali vagy éjjeli órákban kapjuk a havat. Természetesen még mindig billeg. Most úgy néz ki, hogy az utakon nem marad meg, tehát...
Kapjuk a németektől a havat.
Egyből elolvad, hogyha egy kis kezelést kap a illetékesek részéről, tehát a közlekedés talán nem fogja nagyon megnehezíteni, de a hegyekben, itt a környéken szép hótakaró alakulhat ki, úgyhogy ez a holnap éjszaka várható történése lesz majd.
Azt mondja, hogy rögtön megírta a kedves agató, az unokaöcsém is Olivér, és 25-én lesz a születésnapja. Ez szokás lehet. Lehet, hogy így van. Na, nézzük akkor, hogy mi történt ezen a napon a történelemben. Montgolfier hőlégbalon például, ez az emberi repülés történetének kezdete. 12 kilométert tettek a Montgolfier testvérek hőlégbalonjával. Jean-François Pilatre de Rosier, francia fizikus, és egy márki, François-Laurent de Arland márki. És hát ugye volt, amikor még csak mindenféle állatokat mertek felengedni, pont úgy, ahogy az űrutazás hajnalán, de amikor nem lett sok bajuk, vagy semmi, akkor oda merészkedtek ők is a fedélzetre. Erzsébet híd is születésnapot, ez 1783-ban volt. 1964-ben pedig az új Erzsébet hidat felavatták, Sávoly Pál a tervezője. Nekem az egyik kedvencem, szeretem ezt az építményt, egy ilyen, ezt a modern, letisztult, kicsit minimalista, de mégis egy ilyen szép vonalvezetésű, kecses hidat.
Mégis meglepődtem, amikor megtudtam, hogy 64. Mikor először jártam arra, gyerekként már ott volt, és valahogy ilyenkor az ember nem arra gondol, hogy...
Ja, hogy öregebbnek tippeltem?
Hát nem arra gondoltam, hogy ez csak 10 vagy 15 éve van itt, hanem igen, valahogy érzés csak persze. Úgyhogy 1964-es az Erzsébet híd, igen.
Na, 89 bejelentették ugye, hogy a bruttó külföldi adósságunk Magyarországé eléri a 20 milliárd dollárt, és iszonyat államadósság is van. Úgyhogy ugye ez a, hát ez a klassz 80-as években felvett különböző hiteleknek és hát hamisított adatoknak köszönhető, úgyhogy ezt kellett ledolgozni, de hát, mint tudjuk, nem könnyű az államkasszát jó bőrben tartani, ennek még a legjobbaknak is beletörik a bicskája néha.
Aztán 89-ben volt az, hogy hát itt már a privatizáció elindult, és a General Electric szerezte meg a Tungsram részvényének 50%-át. Hát ez a történet sajnos éppen az elmúlt hónapokban ért véget, véglegesen úgy tűnik. És 95-ben jött be a Nemzetközi Üzleti Gépek Székesfehérvárra, akkor az óriási jelentőségű volt, a nagy rendszerváltás utáni gazdasági válság, leépülés, pangás, ahogy egy ekkora beruházás érkezett, szóval az IBM akkor kezdett el merevlemezeket gyártani Fehérváron. Szülinaposok!
Jó reggelt! Ma reggel a rádió alkalmazást kapcsoltam be, zene megy rajta. Nem, úgy van a rádió alkalmazás, hogy van kettő gomb. Van a zene, és van a stream, az élőadás. Azért, mert lehet olyat is csinálni, hogyha valaki a rádiókafés zenéket szeretné csak hallgatni, akkor arra van egy külön zene stream. Érdemes megnézni a két gomb közül, melyik van benyomva. Az egyiken megy az online rádióadás, a másikon pedig megy a csak zene, ami rádiókafés zenék. Uh-huh. Ha csak zenét szeretnél, és ilyet, ami itt szól, akkor azt tudod hallgatni. Úgyhogy így működik. Na, születésnaposok közül kiemeljük Voltaire-t, eredeti nevén François-Marie Arouet, aki 1694-ben született, zseniális francia író, filozófus, egy klassz film is született az életéről, amiben kikarikírozzák azt a játékot, amit ő játszott azzal, hogy állandóan a valamelyik ország hatósággal jelöl menekült, mert hogy mindig volt ahova beszólogatott, meg rossz dolgokat mondott, meg mit tudom én, úgyhogy azt érdemes megnézni, és plusz elolvasni természetesen a Candide, vagy az Optimizmus, hát ez az egyik nagy kedv. Annyira utáltam, amikor ilyen idióta kötelező olvasmányokat tettek be, de amikor a Candide volt soron, akkor azt viszont nagyon szerettem, mert elkezdtem olvasni, és rögtön kiderült, hogy itt nem arról van szó, mint általában, és ezt legalább háromszor elolvastam, nagyon nagy kedvencem volt.
Igen, nem fogott meg, szenvedtem akkor egyszer is.
Szerintem zseni volt, úgyhogy én nagyon szerettem. Na nézzük, Hetty Green, amerikai üzletasszonya, Wall Street boszorkánya, 1831, egyszer már beszélgettünk róla hosszabban, elég zsémbes asszony volt, sokszor nem is fürdött, meg mindent, tehát így tényleg egy ilyen kellemetlen figura volt, viszont hát ugye, ahogy ez lenni szokott, a sűrű garas az elég nagy vagyon eredményezett. Jaj, még egy csodálatos ember, René Magritte, belga szürrealista festőművész, 1898-ban született ezen a napon. Nagyon kíváncsi vagyok, mit szólna René Magritte ahhoz, hogy most ismét sikerült elárverezni ezt a banánt, nem tudom, hallottál-e róla. Most 6,2 millió dollárért vették meg ezt a falra ragasztott, egy duct tape-pel falra ragasztott banánt. Egyszerűen, ha mondjuk ceci n'est pas une banane, vagy nem tudom, mit írna fölé Magritte, de akkor is döbbenetes, és annyira kiakadt rajta ugye a legújabb vásárló szerintem, mert azt mondta, hogy most, hogy ezt megvette, meg fogja enni. És akkor ezzel véget ér ez az őrület. Egyébként egy kriptós pacák vásárolta fel. Úgy hívják, hogy Justin Sun. Egy ilyen kripto platformnak az alapítója ő, és akkor most ő ezt megeszi, és akkor vége. De aztán lehet, hogy valaki megint oda fog duct-tépezni egy gyümölcsöt valamihez, és megint el lehet adni 6 milliót. De tényleg borzasztó történet, na mindegy. Magritte az viszont zseni. Na, te kit emelnél ki?
Bot Bélát például, aki hát rendező volt, színész volt, rengeteg színigazgató volt, de valahogy mégis szinte mindenki bástyáltásként emlékszik rá. A Tanú című filmből természetesen 1910-ben született, aztán Kozmutza Flóra, pszichológus, József Attila kezelője, illetve utolsó szerelme, Kósa Ferenc, filmrendező, és...
Goldie Hawn.
Goldie Hawn, igen.
Oscar-díjas amerikai színésznő. Ha emlékezetem nem csal, bár lehet, de szerintem nem, a Kaktusz virága című filmben, romantikus vígjátékban lett igazán ismert, mert akkor elnyerte a Oscart és a Golden Globe díjakat is. Ezt 69-ben mutatták be. Egy ilyen sketch műsorban lett ismertebb, de az igazi film az a Kaktusz virága volt. Hát ez egy izgi film egyébként, most, hogyha visszanézzük, hogy az a film az vajon mennyire PC, nem tudom, Walter Matta, ugye Ingrid Bergman és Goldie Hawn vannak benne, és hát ugye ez a Walter Matta és Goldie Hawn között létrejövő romantikus kapcsolat, rosszul, de szerintem elég nagy korkülönbség volt, meg ilyen nagyon fiatal lány, hát nem tudom, mondjuk úgy, hogy régen minden mások, vissza kéne nézni.
És végül, de nem utolsó sorban.
Na!
Björk.
Végre.
Na, igen, izlandi énekesnő, illetve színésznő egy nagyon nagy dilemmát okozott, hogy ennek apropóján beemeljem-e őt.
Mert... Miért? Egy jó kis trip-hopot? Egy jó kis Björk? Mi a baj Björkkel?
Nem, hogy mondjam, én alapvetően kedvelem, de...
De azért ki tudja ütni megért, a biztosítékot.
Igen, mert vannak olyan dalok, meg a hangja szinte minden dalban azért egy kicsit irritáló tud lenni. Úgyhogy figyelj, nagyon dilemmáztam, hogy
figyelj,
akkor
szerintem Yoko Ono mindig is Björk szeretett volna lenni, de nem sikerült neki. Tehát én ezt tudom.
Úgyhogy...
Björk Gudmundsdóttir.
Igen. De hát ennek igazából jelentősége nincsen. Az izlandi az egyetlen nyelv a világon, ahol a családnevünk az a szülőnek a neve egy...
Így van. Vagy Dottir, vagy Son.
Illetve hát nem is családnév, hanem minket úgy hívnak, hogy a keresztnevünk mellé megkapjuk a szülőnk keresztnevét egy Sonnal vagy egy Dottirra, úgyhogy ő Björk volt, és az is maradt, és most befelé pattant, úgyhogy egy Björkkel indítunk ma reggel.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Nézzük a lapszemlét, akkor nem tudom, hogy te mit találtál, én két dolgot. Az egyik az, hogy hát ezt lehetett, ugye ez tegnapi, de azért érdekes, jóvá hagyták az új biztosokat, így Várhelyi Olivért is jóvá hagyta az Európai Parlament. Ugye ő az egyik legtapasztaltabb diplomata a magyar részről. Egyébként pedig...
Megtörtént ez nem csak lapértesülés, hogy megegyeztek róla, hogy jóvá hagyják?
Nem, most azt mondják, tehát beleegyezett abba, hogy jóvá hagyja mind a hét függőben lévő biztosjelöltet az Európai Parlament, és ezzel ért véget a padhelyzet. A Politico írta meg ezt parlamenti forrásokra hivatkozva.
És akkor meg lesz.
És ugye Várhelyi Olivér az, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy idiótázott, és ezt nagyon sokan kikérték maguknak.
Azóta mást is csinált.
Jó, persze, de volt ügy, de ez volt a legnagyobb.
Ez egy bekapcsolt mikrofonos, bekapcsolva maradt mikrofonos történet, igen.
Érdekes, szerintem ott nem jól fordították angolra, amit mondott, de mindegy, nem is számít. Ami viszont megint csak nagyon érdekes és izgalmas, hogy felavatták az első millenniál katolikus szentet.
Tessék.
Ez megdöbbentő sztori. Kérlek szépen, Carlo Acutisról van szó, most már szent Carlo Acutis. 2006-ban hunyt el, mindössze 15 évesen. És arról ismert ő, hogy leukémiás volt különben, és arról ismert, hogy úgy is hívták, hogy a jóisten influencere. Képzeld el, tehát egy influencer szent is van már a katolikus kánonban. Londoni születésű egyébként, és azzal foglalkozott, hogy terjessze az igét különböző social media platformokon. Minden esetre kerestek két olyan csodatettet, ami hozzá köthető, és így aztán lett. Most, hogy ez mennyire marketingfogás a katolikus egyháztól, vagy nem, azt nem tudom eldönteni, de hogy egy 2006-os születésű millenniál most szent, az viszont már, az már szent.
Érdekes.
Írja többek között a BBC.
Na, akkor csak gyorsan említés szintjén, mert kevés időnk van. A G7.hu egy újabb olyan balatoni nagy ingatlan tranzakcióról számol be, amelyet a NER-hez köthető üzletember szerzett meg. Csopakról van szó, és ott a helyiek ellenkezése ellenére tudott ismét vásárolni. A Abronics Robert, akire korábban sajtócikkek csak úgy hivatkoztak, mint Komárom Esztergom megye mészáros lőrince, ennek a háttere tehát a G7-en. A Dunafer ügynek a háttere pedig a 24.hu, legalább 70 milliárdba került eddig. Csak az indiai kaland, tehát az utolsó, 3000 dolgozó várja, hogy jobbra forduljon a sors. Ahogy így gyorsan átfutottam, ez... erre nincs arra olyan igazából sok esély, illetve hogy nem tudni, hogy most a sokadik megmentési kísérlet után egyáltalán tényleg lehet ott még valamit kezdeni, hogy fönntartani a gyárat, a termelést, meg hogy mi lesz itt a dolgozóknak a sorsa, az ismét teljesen bizonytalanná vált.
Hát ugye Paksról meg...
Az esély arra, hogy ott pozitív végkifejlesztő.
Bocsánat, törvény mondja ki, hogy Paks 2 az fontosabb, mint az ára. Tehát, hogy csak egy ilyen másik sztorit ehhez hozzácsatoljak.
Na, nézzük akkor a tőzsdét gyorsan.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát a budapesti értéktőzsdén két nagy nyertes volt, a Richter és az OTP, begyújtották a rakétákat, úgyhogy tépték rendesen mind a két papírt, azt lehet mondani. Egyébként nem volt jó hangulat a nemzetközi piacokon, Amerikában esés volt, és Európában se volt annyira jó hangulat. Ha megnézzük, akkor most... pont nyitja ki nekem az overview-t majd mindjárt. Tehát Amerikában végülis a Dow pozitívba tudott zárni, az S&P pedig 0%-os pluszba.
De amikor
így.
Európa nyitva volt, akkor, még minuszok voltak, igen. És utána végére jött föl.
Európában nagyjából 0,5%-os minuszok a vezető tőzsdéken, Ázsiában is minuszokat lehet látni, és az enyhe plusz, amit Amerikában láttunk az S&P-nél és a Dow-nál, az igazából tényleg csak egy ilyen pár tized százalék, a Nasdaq 0,1%-os minusszal a végén, így zárta a kereskedést, de mondom, érdemes odafigyelni arra, hogy mi történt Budapesten a OTP és a Richter házatáján, tehát abszolút szemben teljesített a tőzsde, a Bux így az átlaggal, meg amit láttunk a világon, a Richter 2,7% plusz, az OTP 2% plusz, a Telekom majdnem 1% plusz, és a MOL is pluszban tudott zárni, és OTP 15, majdnem 16 milliárdos forgalom, Richter közel 1 milliárdos forgalom, MOL 870 millió, úgyhogy egészen szép teljesítmény volt. Aztán új történelmi csúcson a Bitcoin, átütötte a 95 ezeret.
Azt a mindenit, ez nem állt meg akkor.
Bizony,
az nem állt meg. Jó Istenem, egy árnyék megjelent itt mellettem.
Oh-ho! Az bizony a Zoller Andrea, és majd ő elmondja a híreket, de gyorsan azért nézzük meg a részvényeket, még egy párat.
Hát
Nvidia.
Amerikában, tehát röviden az volt, hogy 1% közeli, 1% fölötti mínuszokból visszahozták magukat az indexek nagyjából a nulla környékére, igen. És akkor az S&P-be lett egy plusz nulla, a Nasdaq meg egy mínusz nulla, körülbelül igen. Mínusz egy tized, vagy két tized százalék.
Tehát egyéni részvények szintjén volt egy csomó izgalom. Warner Brothers például majdnem 5% plusz, akkor az Nvidia egy pici vissza, de a Mara Holdings 14%-os plusszal második helyezett forgalom tekintetében. Aztán mi volt még itt? Volt még egy jó, amit látta. Jaj, a Fordnál ugye ott elég csúnya hírek vannak Németországban, 3%-os mínusz a papírban az amerikai tőzsdén.
De kérdezik meg, mit vett a guru?
Mit most, vett a guru?
Én most eladni szeretnék.
Mit akarsz eladni?
Nem a hajósokat,
igen.
Mi?
Bitcoin?
Hát ezt akkor kellett volna, amikor drágák voltak.
Oh. De most is, jó.
A csodába.
Okay, éjszaka okay. Néztem.
És?
Jó lesz, ma eladom.
Éjszaka aludni kell, nappal kell nézni.
Jó.
De ügyesen csináltad, mert ugye, figyelem azt a szektort, mert ismerem őket meg közel áll hozzám, és erről simán lemaradtam, tehát pont nem. Volt egy hirtelen gyors kitörés.
Ismered őket?
Néhány napig
az
nem.
Az bennfentes kereskedés.
Nem. Megnéztem őket, elemezgettem őket, használom őket, kedvelem őket, tehát...
Jesszom, Pepi, így. Most nézem, most 97 ezer a Bitcoin.
Igen, már 97.
Majd 5% plusz van már benne.
Hát akkor most minden erről fog szólni, hogy jön a százezres Bitcoin.
Az biztos.
Uh-huh. Jó, na hát ennyit akkor a tőzsdékről, még egy nagy zakót azért
vigyesszünk. Hadd mondjam már el, hogy ma a Pogival a délutáni műsorban Bitcoinról beszélgetünk az előadása kapcsán, illetve ugye a Trump győzelem után, a Trump rally után megnézzük azt, hogy és kézed az derült ki a beszélgetésből, hogy azt mondta, hogy nincs fundamentuma a Bitcoinnak. Én meg azt mondtam, hogy dehogy nincsen, Donald Trump az. Úgyhogy van egy fundamentuma. Úgyhogy most...
Hát, ha így veszük, igen.
Úgyhogy ez van.
Na, amit elkezdtem, a Target zuhant több mint 20%-ot, és emiatt a kiskereskedők rosszul teljesítettek. Az eredménye volt igazából kiábrándító, hogy egy negatív hír is legyen a végére.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Eldumáltuk az időt, tehát átadjuk a terepet a Millás reggeli állandó tőzsdeguruljának, mindjárt jönnek a hírek, és folytatjuk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 12, november 21-e csütörtök, ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Köszönjük szépen az üzeneteket, amik előre visznek minket, kérdezi egy kedves hallgató, hogy szerintetek a MOL mostani árfolyama nem túl alul vett? Úgyhogy azt hiszem, hogy fogunk ezzel foglalkozni, én úgy emlékszem a beszélgetésekből, de mindenképpen be fogjuk dobni.
Mármint, hogy alul értékeltre gondol a hallgató?
Igen, alul értékeltre gondol.
Ha csak az elemzői célárakból indulunk ki, akkor egy kicsit, de hogy nem, ezt nem olyan látványos, mint amilyen az OTP volt, amikor 18 ezeren állt, és ilyen 21-22 ezeres célárátlagok voltak. Ugye ez, ami így elsőre látszik, és érdemesebb persze majd részletesebben is belemenni.
Hópehék, Óbudán.
Jó reggelt, Óbudán, egy-egy kósza hópihe.
Miből? A tiszta égből? Vagy megint befelhősödött, mire?
Lehet, nem tudom. Meg fogjuk nézni majd a radart. Mindjárt köszönjük szépen ezt is.
Na majd holnap lesz abból több is, mint
az pihék. Biztos, igen. Úgyhogy autó és vonat is izgalmas lesz. A kaktusz virága nekem Bodrogi Gyula és Vojt Ági. Hát színdarabban ugye nyilván. Egy más történet, köszönjük ezt is. És
mi volt a két csodatett, amit a igen. 16 éves fiatalember...
Ugye valaki írta, hogy hát nem millenniál a pacák, hanem pacák, ha lehet így nevezni, 15 éves srác. Leukémiában 2006-ban hunyt el, tehát ő egy millenniál, de hát figyelj, most nehéz mert, erről beszélni, mert... beszéljünk róla objektívan. Ugye kell hozzá, hogy szent javassanak valakit. Az egyik az, hogy volt egy pólója, amit azt hiszem elárvereztek online, de az is lehet, hogy egész egyszerűen, de én úgy emlékszem, az történt. Ez egy komoly influencer volt a srác, tényleg, és abszolút Jézussal kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy minden családban jelen van, meg ugye a katolikus hitnek a terjesztéséért ez a hivatalos magyarázat. A nem hivatalos az, hogy ezzel megpróbálnak nyitni jobban a fiatalok felé, hogy legyen egy ilyen millenniál szent. Az egyik csodatett az, hogy volt egy pólója, amit megszerzett egy halálos beteg srác, és ő meggyógyult tőle. A másik pedig az, hogy a sírját látogatta meg egy nő, aki szintén gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, és ő is meggyógyult. Ilyen csodatettei vannak.
Értem. Akkor önmagát miért nem tudta meggyógyítani, merülhet föl a...
Hát, ez, erre vannak nagyon a megfelelő válaszok, megvannak a válaszok. Kérdés. Most ezt lehet úgy is nézni, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik olyan szinten képviselik a kereszténységet és a katolikus egyháznak a tanait, hogy megérdemlik ezt. Kérdés tényleg. Minden esetre Ferenc pápa ezt bejelentette.
Érdekes, ez biztos. Oké. Lehetne azt mondani, hogy most könnyebbé vált a szentévállás, de miután a régebbi esetekről sem pontosan
nem,
tudhatjuk,
nem,
és legendák
nem,
alapján
nem hiszem, hogy könnyebbé vált.
Úgyhogy ezt így nem lehet azért kijelenteni. Na, érdekes minden esetre, az biztos. Na, nézzük a budapesti híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, hova vitte a Muki azt a Lego villamost?
Na, hova? Nem tudom.
Deák térre képzeld.
Ja, tényleg? És azon a melyik vonalon fog menni?
Nem fog menni.
Nem már.
Sajnos. Nem, csak nézegetni lehet.
Az ja, a ja, de hogy az tényleg legóból van építve?
Abszolút legóból van, igen, világszinten ja, is együlálló ja. építmény. Valóban úgy néz ki, mint egy gigantikus játékvillamos. A Deák téren lehet megcsodálni az adventi időszakban. BKK, BKV, Budapest Brand és a Lego csapatának együttműködésében jött ez létre, illetve rakták össze. Izgalmas látnivaló, de ha jól tudom, akkor ez csak nézegetni lehet. Ugye,
az a kérdés, hogy hogy rakják össze?
És láttad mozgás közben, odavitték ugye a mukik. Tehát gurul ez, de hogy ha jól látom, akkor nem lehet vele menni. Meg ott fog állni.
Megszokott, vagy bevált sztori, hogy azokon a helyeken, ahol ilyen Legolandek vannak, ahol mondjuk Németországban is, ahol meg lehet nézni ilyen kis világokat, amit Legóból építettek, vagy azokat összepillanatra gasztózzák. Tehát az stabilan áll. Uh-huh. Nem csak össze van rakva, hát és véletlenül neki csúszik valaki, és így
ott mozognak, de azok máshogy készülnek. Ja, persze. Az a lényege, igen, ezekből a...
Ja, úgy mozognak, azt hittem, hogy darabonként mozognak. Nem, azok össze vannak ragasztva, uh-huh. Igen.
Jó, aztán mi volt még, amit elkezdtünk, csak nem folytattuk.
Sasadon szállingózik a hó, írja Viktor hallgató, köszönjük szépen.
A hószállingózás. Hószpotting. Azt, ha jól hallottam, csak hírekben is szerepelt, ezt maga Kisambrus jelentette be, hogy benyújtják az alpolgármesterekről szóló javaslatot. Miután lehet tudni, hogy erre akkor kerül csak sor, hogyha van esély arra, hogy meg is szavazzák őket, ebből automatikusan következik, hogy a háttérben létrejöhetett egyfajta megállapodás azzal, hogy meg fogják szavazni a nagy pártok, vagy legalábbis az egyik. Vélhetően ez inkább a Tisza lesz, mint hogy a Fidesz lenne, úgyhogy hogy ez most vitézi, vagy más, vagy miből engedette Karácsony főpolgármester abból, amiből nem akart engedni, hogy még további jogokat ad át a közgyűlésnek. Ezt nem tudjuk, minden esetre elég érdekes bejelentés. Valami tehát történt a háttérben. Jövő héten megtudjuk, amikor konkrétan a közgyűlés elé kerül ez a kérdés. Aztán hát volt egy indexes cikk, szerkesztő úr be is készítette ide, ami arról szól, hogy a 11. kerület tiltakozik, mert hogy ellehetetlenül a Tóváros közlekedése, mert hogy a déli körvasút 4 vágányosítása miatt meg fog szűnni ott az egyetlen fontos átjáró. A probléma az, hogy az nem a déli körvasút, hanem ez Budaörs széle, Kamaraerdő környéke, ahol az átjáró van, és semmi köze a déli körvasúthoz, az az egyes Kegyeshalmi fővonal. De most abból jön ez, hogyha jól értelmezem, csak egy tele van ilyen marhaságokkal a cikk, hogy ha egyszer valóban elindul a fejlesztés, és a Budapest-Varsó gyorsvasút is arra fog menni, és új vágányok lesznek, akkor a jelenlegi szabályozás értelmében ott nem lehet átjáró, és hogy ez ellen tiltakozik most a 11. kerület, nagyon fontos az átjáró. Nem tudom technológiailag, hogy lehet megoldani, hogy a szintbeli keresztelődést máshogy oldják meg, de hát elég hamar elkezdtek tiltakozni, kicsit azért a távolba vész még, hogy ez ebből valóban, a nyomvonal sincs még tudtammal kijelölve ennek a potenciálisan megépítendő vonalnak. Úgyhogy ez még egy érdekes információ a lapokból, illetve Budapestről.
Van még egy gyors info a Bubiról. Télen is pörög, elindult egyébként az éves szervizelése a kerékpároknak, úgyhogy a télen közlekedők is számíthatnak a MOL Bubi kényelmére és biztonságára, hiszen alapos szerviznek teszik alá most ezeket a bringákat, és ez mondjuk eltart egy ideig a szervizelés, de remélhetőleg, hogyha valaki leakaszt egy Bubit, akkor azzal télen is kiválóan tud közlekedni. Persze nyilván időjárás függő a dolog, de a hidegebb hónapokban is egyébként megéri két keréken közlekedni. Úgyhogy egy dolgot nagyon remélek, hogy ebben a téli üzemre való felkészülésben a régebbi kerékpároknak a markolatánál odafigyelnek, mert most már tényleg az van, hogy sokkal jobban jár az ember, hogyha kerékpáros kesztyűt húz valamilyet, hosszú újúra gondoltam, mert nagyon sok esetben elkorodálódtak ezek a műanyag vagy gumi markolatok, és eléggé ilyen fekete koszt hagynak a kezeden. Nem mindegyiknél, de mit tudom én, ötből egy biztosan. Az az idegesítő, hogyha valahova úgy mész, hogy nem tudsz utána kezet mosni, vagy és, tudom én, találkozóra mész valahova egy bubival, akkor így. De mondom, ötből egynél vettem észre, én szeretem magát a bubit.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor, hogy mi a helyzet ezzel a megtakarításokkal, amik külföldre áramlanak, legalábbis egy részük, mert hogy a háztartások pénzügyi vagyona a harmadik negyed évben tovább nőtt az MNB előzetes statisztikái szerint. Rekordösszeg 106 ezer milliárd forint volt szeptember végén a pénzügyi eszközökben a lakosságnál. Ebben nincsenek benne az ingatlanok és az ingosságok sem, viszont érdekes, hogy egy részük az külföldre áramlik. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni Tóth Leventével, a Bank 360 vezető szakértőjével, vagy szerkesztőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval az MNB statisztikái alapján megerősítést nyert ez a bizonyos óvatossági motívum, amiről sokat beszél a gazdasági miniszter is, mert hogy nem költ a lakosság, megtakarít, felhalmoz. Mik a legfontosabb adatok ebben szerinted?
Az óvatossági motívum, ahogy nagyon finoman fogalmaznak, miszerint az Istennek nem költ a magyar annyit, amennyit szeretne a kormány. Ez éppen ebben a negyedében kevésbé volt igaz, mert a megtakarításoknak a teljes összege az ugyan növekedett, de sokkal kevésbé, mint mondjuk a korábbi negyedében, amiben belejátszott az is, hogy nyár volt, iskolakezdés is belecsúszott ebbe, tehát többet költöttek. Ugyanakkor van egy extra óvatossági motivum, ami erős maradt, ez pedig a devizába megtakarítás, ami benne van az is, amikor valaki külföldre viszi a pénzét, külföldön nyit bankszámlát, de az is, hogyha valaki otthon tart például valutát, vagy Magyarországon van neki devizaszámlája, ezek az összegek, amelyeket a magyarok már devizában, vagy deviza alapon tartanak, az egyre jobban növekszik. Az érződik, hogy az a tendencia, hogy a magyarok igyekeznek egyre jobban függetleníteni magukat a forinttól, az tartós marad. Bármi történik az elmúlt években, ez egy erősödő dolog volt. Nyilvánvaló, akkor, amikor van valamilyen extra helyzet, például kitört a háború, vagy elment 430 fölé a forint, akkor ez megugrik. Akkor a félelem, vagy a biztonságérzet az hajtja az embereket arra, hogy akár konkrétan valutát váltsanak a forintjukért, vagy hát a tehetősebbeknek, a nagyobb vagyonúaknak akár az is, hogy ezt külföldre vigyék. Itt azért mindig fel kell hívni arra figyelmet, hogy ez az átlag. Tehát sokan most azt érezhetik,
igen,
a hallgatók.
Igen, ez nagyon jó, hogy mondod.
Én nekem deviza betét, tehát igen, hagyjál már, hát megy a kis balta az ajtófélfában, örülök, hogy megélek hó végén.
Igen, ezt mindig elmondjuk, és tényleg nagyon fontos, rettenetes, hogy nem párban jár mondjuk egy medián értékkel, vagy valami ilyesmivel ez a statisztika, mert ugye annyira torzíthatja az, hogy a Gábornak például van 10 000 forint a zsebében, most nekem meg 5 forint van, és akkor kettőnknek ugye van 5250 átlagban, tehát az így nem jó.
De, tehát ha az ilyen generálisabb statisztikákat nézzük, ami sose annyira friss, mint ez az MNB adat, az itt negyedéves, vagy akár havi adatok, de az elmúlt néhány évből származó statisztikai adatokat nézzünk erre, akkor azt látjuk, hogy a magyaroknak a 10%-ának a kezébe van a pénzügyi vagyon kétharmada,
igen.
Másik oldalon pedig az emberek 70%-ának összesen a pénzügyi vagyon hatoda van a kezébe. Tehát ez így igaz. Tehát senki...
És Levente, szerinted akkor ez a külföldre szállingózik a vagyon egy része, és annak a 10%-nak a vagyona az, ami oda szállingózik?
Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Tehát nyilvánvaló, hogy egy bécsi bankszámla azért nem az átlagember sportja. De emellett azért az is igaz, hogy akinek valamennyi megtakarítása már van, annál igenis az elmúlt években felerősödhetett az, hogy tart valamennyi készpénzt dollárban vagy euróban, vagy például van a forint bankszámlája mellett deviza bankszámlája is, tehát azért nem igaz, hogy ez csak és kizárólag a nagyon gazdagoknak a sportja. Nyilván, akinek kevesebb van, annak kevesebb az ilyen típusú befektetése is, de azért van neki. És vannak olyan pénzügyi eszközök, hogy csúnya szóval szóljunk róluk, például a bankbetét, aminél már kifejezetten nagy az aránya a Magyarországon vagy külföldön lévő deviza befektetéseknek. Tehát összesen van a magyaroknak 15 ezer milliárdja bankbetétben, és ennek csak nem harmada az vagy itthon devizabetét, vagy külföldön, ami azért már egy nagyon komoly
arány. Az jellemző egyébként, hogy melyik nő jobban? Tehát külföldre viszik, és ott devizába, vagy az itthon meglevő devizás lehetőségbe csoportosítanak át? Például itt van az eurós államkötvény, euró alapú lakossági államkötvény, annak, ha jól láttam, utoljára korlátozottan, de azért nő a népszerűsége, szóval ez hogy néz ki?
Van, amiben ez szinte pariba van, tehát például, hogy megnézzük a külföldön lévő bankbetétet, és az itthon devizában lévő bankbetétet, annak nagyon hasonló az összege. Állampapírban messze-messze a magyar forintban lévő állampapír az, ami, amiben nagyon sok pénz van, és ehhez képest az eurós magyar állampapírban jóval kevesebb van, de azért azt lehet mondani, hogy összességében a pénzügyi eszközöknek, tehát a pénzügyi vagyonnak már több mint 10%-a van vagy külföldön valamilyen devizabefektetésben, vagy Magyarországon, vagy olyan típusú befektetésben, ami már deviza alapú. Tehát azért ez is az már, amikor függetlenedem a forinttól, tehát például most már lehet kötni Magyarországon eurós vagy dolláros nyugdíjbiztosításokat, ami azért egy kimondottan hosszú távú befektetés, és az, hogy előálltak ilyen konstrukciókkal, az azt jelenti, hogy van erre igény. Hogy valaki azt mondja, hogy én már hosszú távon a nyugdíjas éveimre is euró vagy dollár alapú befektetést akarok csinálni, nem akarom izgatni magamat a forinttól. Oké, ez sem olyan, ami már százezreknek a sportja, de létezik, és egy egyre növekvő állomány. Tehát az, hogy van egy egyre hangosabb euróizáció a lakosság körében, ez azért igenis kitapintható. Egyébként a cégeknél is, hogyha megnézzük a
abszolút. Spontán euróizáció van. Igen. Szerződések. Na most igen. Tehát, igen. Bérleti
de
árak.
Egyre gyakoribb az, hogy euróban van a befektetésem, euróhoz kötöm a bérleti díjat, vagy devizahitelt veszek föl a cégeknél, hogy az elmúlt években nagyon jelentős lett a devizahitel állomány. Tehát ez bizony egy folyamatos szóval erősödő dolog Magyarországon.
Ugye ez egy nem látványos, de egyértelmű erősödés, de ez a harmadik negyedévről szóló adat, ugye? Ez az a negyedév, amikor a így forint van. Még viszonylag stabil volt, tehát ebben nem volt olyan hatás, hogy megijedünk ebbe attól, hogy gyengül a forint. Ez majd most jön a következő. Most...
Így van, azt gondolom, hogy a következő negyedében két hatás is lesz, ami ezt erősíti. Egyrészt ugye megint az ijedelem, tehát hogy azért magyaroknak a igazándiból az árfolyam, amikor a piros lámpa elkezd villogni, az úgy tűnik a 400-as euró. Tehát amikor 400 fölé kerül az euró, akkor van egy ilyen villogás. Másfelől nyilván, mivel ezek forintértékek, itt az árfolyam is eleve növeli. Tehát, hogyha nem történik semmi, akkor is árfolyam értéken ugye növekszik a megtakarítás.
Az államban értéke.
Természetesen olyan is van, mondjuk a pénzváltásnál is, hogy 400 fölött két dolog miatt állhatnak sorba az emberek a pénzváltó előtt. Egyik, hogy félek attól, hogy megint elmegy 430-ig vagy 450-ig az euró, és azért váltok forintot euróra. A másik meg az, aki azt mondja, hogy most jött el az ideje annak, hogy a 370-en lett forintomon, besöpröm a nyereséget, és illetve 370 érvet eurómat, most váltam vissza forintra, mert azt gondolom, hogy ennél nem fog tovább gyengülni, és besöpröm a nyerességet. Uh-huh. Tehát ez is van, de azért ez a kisebb.
Ez tűnik kisebbnek. Oké, nagyon szépen köszönjük, hát kíváncsian várjuk az adatokat erről a még izgalmasabbnak tűrő negyedévről, amiben most vagyunk.
Oké, köszönjük szépen.
400-as lámpa fölvillant.
Akkor negyed év múlva erről újra.
Oké,
köszönjük szépen, jó munkát, szervusz.
Sziasztok, minden jót.
Tóth Leventével, a Bank 360 vezető szerkesztőjével beszélgettünk, egy pár reakció hosszú-hosszú évek óta csak a járványról, majd háborúról és világvégéről szól a kormányzati kommunikáció. Ezek után csodálkoznak, hogy nincs biztonságérzet és költés. Hm. És kérdés, honnan tudják, hogy mennyi pénz van külföldön, illetve kint keletkezett online vagyon, hogy látható? Ezek már más kérdések, meg az, hogy hogy lehet, rögtön meg is jött a kérdés, hogy lehet Ausztriában számlát nyitni a kedves hallgatóktól. És még egy a MOL árfolyamhoz azt mondja a kedves hallgató, a MOL, amíg ez a kormány van, reménytelen, tehát hogy az alulértékeltség tekintetében ő ezt vetíti ki.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Hivatalos vizsgálat indul a kínai weboldal a Temu ellen, mert megsérthette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvényt. Márciusban a kínai céget már kiszúrta a Magyar Gazdasági Versenyhivatal, az akkori lépésnek pedig komoly eredménye lett Magyarországon. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy most mi lesz a Temuval. Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal, a GVH kommunikációs vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Akkor most egy új vizsgálat?
Nem új vizsgálat, ugye a Gazdasági Versenyhivatal már március óta vizsgálja a Temut Magyarországon, folyamban van egy versenyfelügyeleti eljárás ezzel kapcsolatban, de egyrészt, hogy képbe helyezzük magunkat ezzel a céggel kapcsolatban, ugye ez most már elég sok helyen kiveri a biztosítékot, ugye a legfrissebb hírek szerint, ugye Indonéziában is korlátozzák valamilyen módon az elérését, ugye Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, mint egy 280 milliós lakosságával, tehát egy hatalmas piacról beszélünk. Vietnámban is lépéseket tesz a helyi kormány a Temuval szemben, és az Európai Unióban is összehangolt fellépés indult meg most az elmúlt hetekben ezzel kapcsolatban, ezzel a kínai óriással kapcsolatban, amelynek tudunk egy 2024 második negyedéves forgalmi adatát, ami 13,6 milliárd dollár, tehát egy brutális nagy forgalomról, számról beszélünk, és ugye elkereskedők becslései szerint ugye a magyar piacon is 2024-ben a cég forgalma elérheti a 130 milliárd forintot, és a magyarok által, tehát kifejezetten a magyar fogyasztók által a Temun leadott megrendelések száma az elérheti 2024-ben a 10 milliót, tehát gyakorlatilag Magyarország teljes lakossága statisztikailag egyszer legalább rendelt a Temun. Tehát mondhatjuk, hogy ez a cég letarolta az elmúlt években nem csak a globális elkereskedelmi piacot, hanem a magyar piacot is, és a Gazdasági Versenyhivatal már hát gyakorlatilag egy évvel ezelőtt felismerte, hogy komoly problémák, komoly fogyasztóvédelmi problémák lehetnek ezzel.
Mert ez még nem lenne gond, hogy letarolja, mert tök jót kitaláltak, gyakorlatilag megoldás van mindenre, és termék van mindenre, azon most mindenki gondolkodjon el, hogy egy csecsebecsét érdemes-e megrendelni hirtelen felindulásból, aminek a CO2 lábnyoma XY, de hogy ez oké, ez egy piaci helyzet. A másik oldal viszont, hogy milyen fogyasztóvédelmi és piac torzító magatartást tanúsít a Temu.
Igen, alapvetően ez a két legfontosabb szempont, hogy a fogyasztók veszélyben vannak-e, tehát biztonságban vannak-e, illetve megtévesztik-e a fogyasztókat különböző technikákkal, ez egy nagyon fontos kérdés, illetve a cég megjelenése hogyan befolyásolja a piac működését, a vállalkozások közötti fair versenyt hogyan befolyásolja, és mind a két tekintetben hát erős kételyek merültek föl, nem csak a Gazdasági Versenyhivatalban, hanem létezik egy úgynevezett fogyasztóvédelmi hatóságokat tömörítő együttműködési hálózat az Európai Unió. Unióban ennek a GVH is tagja, mint Magyarországon fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóság, és ezért egy összehangolt eljárás indult el, ugye két szempontból. Egyrészt felmerült az, hogy ezen az oldalon hamis kedvezmények vannak, tehát azok a kedvezmények, akciók, azok valójában nem elérhetőek, amelyeket hirdetnek, pszichés nyomásgyakorlással alá helyezik a fogyasztókat különböző technikákkal, kényszerített játékokkal, félrevezető információk vannak az oldalon, hamis értékelések vannak az egyes termékeknél, illetve az oldalnál.
Szuper.
Az elérhetőségek, ügyfélszolgálati mód az nem megfelelő, nem felel meg a különböző szabályoknak, és nagyon fontos az, hogy valóban a versenyt hogyan érinti, hiszen magyar elkereskedők is hát kongatták a vészharagot az elmúlt időszakban. Alapvetően azt kifogásolták, hogy itt van egy verseny, és ha egy versenyben mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, akkor nyilván fair módon, aki innovatívabb, akinek jobb ötlete van, az előnyhöz jut és több bevételt tud realizálni. De itt valójában az történhet, hogy ez a cég nem tart be bizonyos szabályokat, tehát gyakorlatilag levágja a kanyart, nem ugyanazokat az előírásokat kell betartania, ezért hát nyilvánvaló, hogy ezáltal jelentős előnybe kerül, és jelentős előnyre tud szert tenni. És ugye hát még felmerül még egy nagyon fontos kérdés, ami egyrészt az európai gazdaságok, meg a magyar nemzetgazdaság szempontjából is fontos, hogy jellemzően ezek a külföldön működő elkereskedők, online kereskedők, ezek nem, egyáltalán nem, vagy csak igen elenyésző mértékben fizetnek adót Magyarországon, illetve az Európai Unióban. Tehát ez ugye az adófizetéssel is komoly problémák jelentkeznek, tehát nem csak olcsón adja ezeket a termékeket, hanem adót sem fizet. Gyakorlatilag ezért is tudja ilyen olcsón adni ezeket a termékeket, és ez jelentős kiesést okoz az európai, illetve a magyar gazdaságnak is. Felmérések szerint a külföldön működő online kereskedők által be nem fizetett adó, ez mintegy 100 milliárd forinttal károsítja meg éves szinten a magyar költségvetést.
Még egyszer csak visszakanyarodva, tehát amiért most a hírekben szerepel és jelen időben, hogy vizsgálat indul, ez egy uniós vizsgálat, és akkor ez
egy uniós vizsgálat, igen.
Független attól, ami itt indult a GVH által már márciusban, vagy a kettő összekapcsolódik, illetve hol tart a magyar vizsgálat, mikor várható eredmény, ilyesmi érdekelne. Hát.
A gazdasági versenyhivatal az uniós hatóságok közül gyakorlatilag elsők között indított vizsgálatot a Temóval szemben. Ez a vizsgálat már egy előre haladott vizsgálati szakban van, tehát gyakorlatilag hamarosan maga a vizsgálati szak befejeződik, ezután majd a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa fog döntést hozni ebben az ügyben. És ez gyakorlatilag, hát amit a GVH felismert, az egyre több Európai Uniós ország felismerte az elmúlt hónapokban, és most már egy összehangolt az Európai Bizottság is eljárást indított, mint egy Európai Uniós versenyhatóság a Temuval szemben, illetve ez a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködési hálózata is egy eljárást indított. Most első körben felszólították a Temut több káros, illetve jogszabálysértő gyakorlatának a módosítására, a megváltoztatására. Ugye emlékezhetünk, hogy amikor a GVH bejelent a vizsgálatát, akkor a magyar piacon is sok mindenen változtatott a Temu, hiszen gyakorlatilag első körül meg is szűntek ezek a sürgető üzenetek, különböző hirdetések egy időben, amikor a GVH fellépett ezzel. Úgyhogy most több problémára hívták fel ezek a hatóságok a Temu figyelmét, és változtatnia kell a gyakorlaton, erre 30 napja van, 30 napos határidőt kapott, és ha nem változtat, akkor az egyes nemzeti hatóságok is külön eljárásokat fognak indítani a Temuval szemben, tehát gyakorlatilag egy egész pályás letámadás indult meg Európában. Pontosan azért, hogy ezt megvigyék az európai fogyasztókat a megtévesztéstől, arról nem is beszélve, hogy felmerült, hogy esetleg nem biztonságos termékek, akár veszélyes termékek is lehetnek ezen az oldalon, de hát ez nyilván egy más szintje a fogyasztóvédelemnek, illetve hogy az európai piacon megvalósuló verseny védelme érdekében lépnek föl itt a hatóságok, és a gazdasági versenyhivatal is ezért lép fel.
Oké, megnézzük, hogy mi lesz az ügynek a vége. Köszönjük szépen, hogy elmondtad a hátterét. További jó munkát,
szép lapot. Lesz eredmény, akkor jelentkezünk.
Oké, rendben.
Köszönjük szépen.
Köszönöm
szépen az érdeklődéseteket. Szép napot kívánok.
Horváth Bálinttal, a GVH, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőivel beszélgettünk Temu ügyben.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na, nézzük akkor, hogy ugye tényleg szörnyű lesz az a Trump elnökség? Ezt tesszük fel a kérdést Gyurcsik Attilának, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójának, aki itt van a vonalban. Jó reggel, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mert hogy sokat hallunk erről.
Trump a mumus.
Igen.
Vámok. globális gazdaság igen. szétverése, szerinted infláció, recesszió,
ennyire
minden.
Forrón eszik a kását?
Hát ez egy jó kérdés. Én ugye nyilván portfőmenedzserként nem az a dolgom, hogy nem tudom, piros vagy a feketére tegyek feltétlenül, hanem megnézem, hogy mi van akkor, ha a piros, mi van akkor a fekete.
Kék?
Akkor mi fog történni.
Piros vagy a kék?
Vagy kék. Vagy igen,
melyik pirula? Az a kérdés. Igen.
Ja, hát igen, így is lehet. Melyik valóság fog megvalósulni. És ugye e tekintetben nekem ez a narratíva, hogy jön a Trump, kivet adókat, akkor Amerikának jó lesz, a világnak meg rossz lesz. És itt lehet, hogy így lesz, tehát nyilván nekem sincs varázsgömböm, de nem értek egyet ez a logikai összefüggéssel, inkább ezt mondanám. Tehát az, hogy ugye az egyszerű logika azt mondja, hogy hát ugye jön a Trump, bevezet valami vámot, akkor ugye Amerikában megdrágulnak a külföldi áruk, tehát Amerikában ugye infláció lesz, a világ többi részben recesszió, mert hogy úristen nem lehet annyi dolgot eladni az amerikaiaknak. Ugye ez a logika, és ugye szerintem ez azért gondolják sokan így, mert azért sok közgazdasági tankönyvet írtak még az aranystandard időszakában. Tehát ugye, ha aranystandard van, akkor ez is kötött devizárszámok vannak, amelyik még az aranystandard után is nagyon sokáig fennmaradt, akkor ez egy igaz állítás nyilván, mert akkor logikailag ez történik. De hát a valóság, és ez nagyon jó egyébként, hogyha bárki megnézi a deviza árfolyamoknak a mozgását abban az időszakban, az elmúlt pár hónapban, amióta a Trump győzelmessé ugye érdemben növekedtek, akkor ezzel azt látjuk, hogy mind az euró, vagy mind a forint az ugye jelentősen leértékelődött a dollárhoz képest. Tehát ugye arról vannak hírek, hogy mondjuk adott esetben a Trump elnökség bevezetne egy általános, mondjuk 10%-os vámot ugye a világgal szemben. És ugye a realitás, vagy a piac ezt hogy reagálta le? Hát úgy reagálta le, hogy az euró már gyengült egy 6%-ot az elmúlt, nem tudom, 3, hogy augusztus közepe óta gyengült egy 6%-ot a dollárral szemben, ami ugye gyakorlatban azt jelenti, hogy a 10%-os vámból már 6%-ot ledolgozott az árfolyam. És ugye ez a, mit én mondok, hogy szerintem az árfolyam gyengülésen keresztül lehet legegyszerűbben a vámok ellen védekezni, és akkor ugye ez azt jelenti, hogy van egy erős dollárunk. Az erős dollár Amerikában deflációt okoz, mert ugye akkor ők olcsóbban veszik a cuccokat mindenhonnan máshonnan. Tehát pont nem inflációt okoz, hanem deflációt, mert ugye ez a logikája, hogyha erősebb a devizád, akkor a külföldi árukat ugye, amire nincs vám, vagy egyébként olcsóbb veszed. Vagy hát ugye a vámnak ugye van egy egyszerű negatív hatása, de utána nem. A másik oldalon meg az euró ugye olcsóbb lett, ami egy gazdasági stimulus Európának, hiszen versenyképesebbé vált az európai gazdaság augusztus óta 6%-kal, ami ugye meg jó, és mondjuk például olyan területeken, mint mondjuk a turizmus, amikre ugye nem lehet vámot kivetni, az egy automatikusan attraktívabbá vált mondjuk az európai turizmus önmagában 6%-kal olcsóbb egy amerikai turista szempontjából. Na, szóval igazából csak azt akartam ezzel mondani, hogy nyilván aranystandard időszakában igazak ezek az egyszerű logikák, de szerintem az árfolyamok meg pont meg ugye nyilván a szabadpiacnak van egyfajta ilyen kiegyenlítő hatása, vagy mechanizmusa.
És hogy ez már is indult és megy, tehát ugye az a fölmondás, hogy nagy része meg is történt annak a változásnak, amivel semlegesíthető, úgymond az esetleges Trump által kivetendő vám.
Hát igen, és hogyha a forintot nézzük, akkor a forint meg 10%-ot gyengült a dollárral szemben, tehát egyébként a magyar árukra kivetendő 10%-os vámnak a nulla hatása van gyakorlati értelemben egy Magyarországról Amerikába exportáló vállalat szempontjából, mert forintba pont ugyanannyi bevételt fog kapni, akkor ha ezt a vámot kivezetik, vagy bevezetik ellenünk, ha nem. És ugye akkor nézzétek meg például a mexikói pezó, az leértékelődött a 20%-a, mert ugye ott nagyobb vámot lengetett be a Trump. Úgyhogy alapvetően a piacok elkezdenek valószínűséget árazni, és védekezni értelemszerűen.
És ez már meg is történt. Erre akkor viszont hogy reagálsz? Tehát erre portfólió menedzserként, akkor ez azt jelenti, hogy igazából nem kell reagálnod ezek szerint a maradni tudsz ugyanazokban a portfóliókban, nagyjából nem kell ezt figyelembe venned, mert a piac úgymond lereagálta már ezt a várakozást?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt ugye nekem nyilván figyelnem kell azt, hogy mit gondol a konszenzus, mert ha ugye a konszenzus azt gondolja, hogy ez lesz, akkor azért nem szabad szembe menni feltétlenül, de tudni kell, hogy a valóság nem feltétlenül így fog alakulni, és amikor a valóság szembe jön, akkor pedig tudni kell reagálni rá. Tehát ugye értelemszerűen ez az egyik dolog. De most elmondtuk a legrosszabb forgatókönyvet, hogyha itt jön a Trump, és agyatlanul mindenféle vámokat kivet, aminek szerintem egyébként kicsi a matematikai. A másik probléma az, hogy ugye kis, az emberi pszichó olyan, hogy kis valószínűségű eseményeket felnagyít. Ugye ez logikus emberi ösztön, mert ha bemegyek az erdőbe, kis valószínűséggel támad meg a medve, de ha megtámad, ugye akkor meghalok, ez igen, nem megyek be. Tehát ugye az ember célja automatikusan a kis valószínűségű eseményeket felnagyítja. Tehát erre azért tudni kell, hogy is mondjam, reagálni, meg figyelni, meg önmagadat is figyelni, ugye ilyen szempontból, hogy ne reagáltunk. Ugyanis most elmondtuk a legrosszabbat, hogyha ugye valami óriási vámot vett ki, és még egy dolgot nem mondtunk el, és szerintem fontos, ugye van ez, hogy hú, hát akkor majd a kínaiakkal szemben 60%-os vámot vett ki, és szerintem ez meg olyan forgatókönyv, aminek meg elképesztően pici a valószínűség. Lehet, hogy egy-két árucsoportra ez meg fog történni, de gondoljatok bele, hogy a Trumpnak a szavazói is ugye nagyon sok kínai árut vásárolnak, hogyha hirtelen, és ezt kiszámoltak, olvastam egy elemzésből, hogy egy ilyen 60%-os vám az nem tudom, kivenne az amerikai háztartás büdzséjéből évi 2-3 ezer dollárt. Szóval, hogy azért én politikusként azért mondjuk meggondolnám, hogy ilyet teszek-e a választóimmal, tehát hogy nyilván
nem,
ez a...
Nem biztos, hogy tesz.
Az a kölcsönös öngyilkosság.
De biztos, hogy tesz, viszont biztos, hogy mond. Úgyhogy az egy okay, másik dolog.
Figyelni fogjuk. Okay,
és ugye a harmadik dolog, hogy egyébként lehet, hogy ez csak tárgyalási technika. Tehát, hogy pusztán arról szól, hogy több amerikai árut vegyenek a kereskedelmi partnerek. Tehát ugye van egy olyan forgatókönyv is, most elmondtuk a legrosszabbat, hogy mi történhet akkor, de könnyen lehet, hogy azért ennél jobb lesz a helyzet. Szóval én alapvetően is ez az üzenete is ennek, amiről beszéltünk, hogy szerintem nem eszik olyan forró a kását.
Jó, okay. Szuper. Köszönjük szépen az infókat.
Oké, szép napot, jó munkát neked is. Szia, szia. Köszi, köszi.
Sziasztok.
Gyurcsi Katillával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk, illetve ő mondta el, hogy szerint a Trump elnökség hogy néz ki befektetési szempontból. Megyünk tovább Czoller Andi legfrissebb híreivel. Elmondanám, hogy Be in Tech 7.0 lesz ma. Aki még nem regisztrált, regisztráljon, jöjjön el, egyen egy nagyon finom vacsorát ingyen, de ezen kívül nyugodtan nézze meg az előadásokat is, és beszélgessen velünk, mert mindannyian ott leszünk.